Kedves hallgatók, ez itt a Szólj be a papnak, bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak a Mária Rádióban. Lehetőséget teremtünk, hogy papoktól, lelkészektől, kötetlenül, tabuk nélkül kérdezzetek egy adott téma kapcsán. Élő, kávéházi vita alkalmaink legjobb pillanatait, illetve stúdióbeszélgetéseinket hoztuk el nektek.
Jó estét kívánok mindenkinek! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit! Azt szeretném mondani, hogy először megpróbáljuk hangosítás nélkül. A hátsó soroknak szeretném jelezni, hogy jelezzék felénk, hogyha nem hallják a mondandónkat. Nagyon örülök azoknak az arcoknak, akiket már ismerek. Még inkább örülök azoknak az arcoknak, akiket kevésbé ismerek, vagy nem ismerek egyáltalán. És különös szeretettel köszöntöm az itt jelenlévő egyházaknak a képviselőit, akik vállalták azt, hogy ebbe a kényelmetlen szerepbe ismét belehelyezkednek, hogy bármilyen kérdést lehet feltenni a mai témával kapcsolatban, ők a legjobb tudások szerint fognak erre válaszolni. A Szólj be a papnak vita es sorozat második alkalmán lehetünk jelen. Nyáron volt az első. A mai alkalomnak nagyon izgalmas témája van. Ha egyszerűen szeretném megfogalmazni, akkor egyház és politika. Hogyha a plakáton szereplő mondatot olvasom fel, akkor kereszténység, politika és közélet. A Szólj be a papnak cím roppant provokatív, ami inkább szeretném, hogyha felszabadítaná a jelenlévőket, hogy bátran kérdezhetnek bármit az adott témával kapcsolatban. Viszont ebben a provokatívságban benne szerepelhet egyfajta megbántás lehetőség is. Ezt viszont szeretném, ha kerülnék, jó? Tehát, hogy megbántásra ne adjon okot a mai alkalom. És amiért ezt mondom, és amiért erre figyelmeztetem a jelenlévőket, az pedig maga a téma is roppant kényes, hiszen politikáról beszélünk, a 10 millió politikai szakértő országa vagyunk, tehát mindegyikünk jól tudja, hogy mi is az a politika, mindegyikünknek megvan a saját maga véleménye róla, és hát voltak olyan családi beszélgetések otthon, amikor a politikai nézeteket ütköztettük, és bizony ott volt megbántottság is, meg indulat jócskány, úgyhogy szeretném kérni a jelenlévőket, hogy próbáljuk ezt megcáfolni, hogy a politikáról nem csak indulatosan, hanem lehet úgy beszélni, hogy ez természetes legyen. Itt szeretném felhívni még tovább a felelősséget, hogy ez a vitaest nem előre kreált kérdésekkel készült, hanem arra appellál, hogy itt a jelenlévők kérdezzék meg a személyes kérdéseiket. Természetesen lesznek bevezető kérdések, úgynevezett bemelegítő kérdések, amelyekkel kezdeni fogunk, de utána a hallgatóságra van bízva az, hogy aztán milyen izgalmas kérdések hangoznak el. Innentől már csak bemutatás kezdődik. Bocsánat, és hát a bemutatásnál engedjék meg, Böröcki Attila vagyok, a mai este moderátora is. Ismét az a megtiszteltetésért, hogy én tehetem fel majd a kérdéseket a beszélgető partnereknek, vagy pedig nem találtak jobbat, ez is előfordulhat. Oké, szeretném bemutatni az itt jelenlévő bátrakat, és a bátraknak először egy nagy tapsot szeretnék kérni már az elején. Azért mondom bátraknak őket, mert ilyen kérdésekben megnyilatkozni ennyi ember előtt nem egy egyszerű történet, úgyhogy ezért abszolút jár nekik az elismerés. Sorrendben tőlem legközelebb eső úriemberrel kezdeném, Bon Zoltán baptista lelkész, Szabó Ferenc evangélikus tábori lelkész, Szakács Gergely református lelkész, és Salgó Ferenc katolikus pap. Oké, és hogyha most megengedik, én le fogok ülni, de remélem, hogy ugyanúgy fognak hallani, mint ahogyan eddig láttak. Bemelegítő kérdésekkel fogunk kezdeni, de először azt szeretném kérni a jelenlévőktől, hogy egy kicsit mutatkozzanak be, tehát egy rövid bemutatkozást kérek tőletek, és a rövid bemutatkozás mellé a talán már megszokott három kérdést szeretném feltenni hozzátok, az pedig az elvárásaitokat szeretném, hogyha megfogalmaznátok. Mi az elvárásatok a mai estével kapcsolatban? Tehát van-e ilyen? Mi az elvárásatok magatokkal kapcsolatban, hogy hogyan lesztek jelen itt ezen az alkalmon? És mi az elvárásatok a beszélgető partnerekkel, illetve a kérdezőkkel kapcsolatban? Így szeretném továbbadni a szót.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Bonc Zoltán vagyok a baptista gyülekezetből, és remélem, ha sikerül lassabban beszélnem, mint általában. Ezt akik ismernek, tudják, hogy mit jelent. Úgyhogy törekszem rá, remélem működni fog. Az elvárásom az este kapcsán az, hogy megérkezzen a kávé, úgyhogy az már remélem, jó lesz majd, és a finom is legyen. Önmagammal szemben leginkább azt, hogy nem szeretek egyből válaszolni, és most elhatároztam azt, hogy nem így leszek az első válaszoló, akik itt voltak korábban, azt tudják azt, hogy mindig egyből rácsottam, hogy remélem ki fogom bírni, de az, hogy ne akarok egyből ösztönből, zsigerből válaszolni, hanem hogy legyen kis türelmem önmagam és többekkel szemben is. És önök felé pedig az az elvárásom, hogy legyenek provokatívak. Én is nagyon szeretem a provokatív kérdést, olyat, ami nem kendőzni akar dolgot, hanem mer őszintének lenni, és talán még mi ismerünk majd.
Szeretettel köszöntöm én is az itt jelenlévő testvéreket. Szabó Ferenc tábori lelkész vagyok itt. Zoltán magáról nem beszélt, ugye az első. Gyakorlatilag 15 éve vagyok lelkész, 8. éve vagyok tábori lelkész itt a bázis reptéren Pápán. Feleségem szintén lelkész, evangélikus lelkész, van 4 gyermekünk, 4 fiúgyermek. És hát az elvárásaim a mai nappal kapcsolatban, hogy legalább olyan provokatívak legyenek a kérdések, mint a nyár folyamán, amikor a NEI alkalmával itt az első fordulót megtartottuk. És hát legalább olyan válaszok szülessenek így a kollégák részéről, amivel önök reménység szerint elégedettek lesznek. Nem biztos, hogy tudunk mindig olyan választ adni, amivel egyet is értenek. Én bízom abban, hogy a válaszok olyanok lesznek, hogy el lehet őket fogadni, és majd meglátjuk.
Én szeretettel köszöntöm Önöket. Ahogy elhangzott, Szakács Gergely vagyok. Én 2004 óta szolgálok itt Pápán a református gyülekezetben. Egy feleségem van, 3 gyermekem, és aztán mondom tovább, 4+2 kerék. Az elvárások. Önmagammal szemben a figyelem és a koncentráció, ugyanis én délelőtt nagyon fel voltam spanolva, hogy lesz ez a mai alkalom, hú de jó lesz, és hogy mentünk bele az estébe, kezdtem egyre fáradtabb lenni. És amikor elindultam, az volt bennem, hogy fú, hát én most fizikailag nem vagyok a helyzet magasztán, sokkal jobb lett volna mondjuk olyan 10 óra magasságában találkozunk délelőtt, mert akkor nagyobb intenzitással lettem volna, de bízom benne, hogy így is jól fogom érteni a kérdéseket, és tudok ezekre válaszolni. Hát az egész alkalommal kapcsolatban talán azt szeretném kihangsúlyozni, amit Attila is mondott, hogy ha tudnánk felnőtt módjára beszélgetni, és sokszor indulatoktól fűtött és nagyon leterhelt témáról, úgy mint politika, ráadásul egyház és politika, vagy kereszténység és politika kapcsolata.
Szeretettel köszöntöm én is a kedves megjelenteket. 33 éve vagyok pápa, 85 decemberében kerültem ide. Előtte csak olyan véletlenül jártam itt 2 alkalommal, tehát nagyon új volt minden, hát most 33 év az már azért elég szép idő, gondolom sokan ismernek is. Az idén tartottam aranymisémet, papá szentelésem 50. évfordulóját, nagyon hálás a szívem a Jóisten iránt, meg hát azért ennyi idő alatt egy helyen lenni mindenképpen mutatja, hogy egyrészt, hogy én szeretem a kedves híveimet, meg a pápaiakat, és úgy tűnik, hogy engem is szeretnek, mert megtűrtek eddig. És hát megmondom, érdeklődéssel, meg nyitottsággal jöttem erre az alkalommal. Én nem voltam a múlt alkalommal sem szereplője, sem résztvevője ennek a beszélgetésnek. Hát várom, hogy milyen sok minden jó előjön. Mert az a tapasztalatom legalábbis, hogyha akár egyesekkel, vagy egy nagyobb csoporttal, ha beszélgetünk, mindig azért a végére egy teljesebb kép alakul ki, és legtöbbször pozitív kép alakul ki azokról, akiket valamelyest addig is ismertem, de egy idő után, hogyha beszélgetünk, akkor azt tapasztalom, hogy mennyivel több jó van ebben az emberben, és ez engem nagyon mindig megerősítés örömet tölt el, hogy a Jóisten nagyon sok jót helyezett belénk, és azt hiszem, hogy ma este is majd ez ki fog jönni, és adja Isten, hogy ezzel az érzéssel mehessünk majd a végén el.
Ahogyan említettem már az elején, bemelegítő kérdések fognak jönni. Az első kérdés az a keretek tisztázásához tartozik. Arról szeretném kérdezni a beszélgetőtársakat, hogy mondják el, hogy miről is fogunk ma beszélni, hiszen azt mondtam, hogy egyház és politika a mai témánk. Mi is az a politika, amiről fogunk beszélni? Mit értünk politika alatt? Vagy mit értetek majd politika alatt, amikor erről beszélgettek? Illetve ehhez tartozik a másik, hogy amikor egyházról beszélünk, akkor beszélhetünk a szervezetről is, meg beszélhetünk a helyi gyülekezetekről, az emberekről, az emberek közösségéről is. Ezt is szeretném, ha érintenétek.
Az idézetkönyvben a baptisták azok az ellen kategóriát képviselték. Nagyon radikális módon, tehát nálunk eléggé megvan az, hogy amennyire lehet teljes mértékben legyen szétválasztva az állam az egyháztól, úgyhogy milyen nagyon radikálisok vagyunk, és nem bánom egyébként bizonyos szempontból. Bár örülnék, hogy megpróbálnak megvenni kilóra, tehát 126 kiló vagyok, nem tudom, az mekkora pénzértéket képvisel, de biztos, akkor abból be tudnánk fejezni az épületet, amit éppen építünk, úgyhogy hasznos lehetne. Helyi példát például tudom mondani azt, hogy amit elkezdtünk egy bántalmazott anyáknak és gyermekének szóló menedékhelyet, anyaotthont, annak kapcsán például megkerestett, hogy volt egy romos épület a városban, gondolom sokan látták annó még ott a Csatorna utcában, és oda mentünk a városon, megkérdezték azt, hogy megkaphatnánk ezt az épületet. Kb. Az arcokon valami olyasmi tükröződött, hogy ezek nem normálisak, gyorsan hozzuk rájuk, ameddig még itt vannak, hát ha észhez térnek. Megkaptuk az épületet, a városot nem kellett ezt felújítani, hanem akkor megúzták ezt a részét. És amikor aztán a város később felkért minket arra, hogy átvennénk-e a családok átmeneti otthonát, hogy fenntartjuk-e azt a városhelyet egy szerződés keretében, akkor mondta a polgármester, hogy ez kb. Havi 1 millió forintos megtakarítást jelent a városnak. Úgyhogy igazából szerintem egész jó vétel volt számukra, hogy nem kellett felújítani egy épületet, egy romos épületet, és még havi 1 millió spórolnak ezáltal. Azt gondolom, hogy nem csak, ez csak egy példa, amit nálunk volt, de sok más helyen, sok más példát is lehetne sorolni arra, hogy mennyire jó befektetés, ez ahogyan mondtad, ilyen módon ajándékozni. Még olyan radikálisoknak is, mint éppen mi vagyunk.
Az előttem szólókhoz annyiban szeretnék csatlakozni, hogy érdemes különbséget tenni az anyagiak terén. Az egyik az, amikor az egyház átvállal egy állami feladatot, és azért megkapja azt a normatív támogatást, amit egyébként az az állami intézmény kapna meg, amelyik csinálna az egyház helyett. Néhány évvel ezelőtt volt egy nagyon érdekes hullám, hogy bizonyos vidéki iskolák elkezdtek teljesen pánikolni, hogy nem sokára be kell zárniuk, mert nincs elég gyerek. És akkor nagyon sokszor megkeresték az egyházat ezzel a lehetőséggel, és jó pár iskolát akkor átvett az egyház, és hát nagyon sokaknak fő emiatt a feje, hogy jó ötlet volt, vagy rossz ötlet volt-e. Ezért megkapja az egyház azt a támogatást, de ebből semmi nem kerül úgymond az egyház zsebébe, ettől nem gazdagszik meg az egyház, hanem ezeket a támogatásokat egy az egybe az intézményben dolgozókra, tanulókra, illetve ellátórendszerben az ellátottakra kell fordítani. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert itt szokott elcsúszni a történet, hogy azt gondolják, hogy hú, az egyház tele van pénze, mert mennyi minden jön az államtól, mennyi mindent csinál, és akkor óvoda, iskola, szociális intézmény, stb. A helyi példa, hogy két éve vettük át a csókai óvodát az önkormányzattól, ugyanúgy megkapja az az óvoda azt a normatív támogatást az államtól, amit amúgy is megkapna, tehát az is, hogy abból nem lesz, értsék jól, nekem új autóm, hogy van nekünk egy óvodánk, mert azt az állami támogatást milyen jó, mi magunkra elköltjük, hanem az egy az egyben az óvodája, a gyülekezetnek ahhoz semmi köze. Az ajándéknál maradva, hogyha a helyi önkormányzat, a megye, a járás, az ország, a miniszterelnök, bárki, aki politikai szereplő, megkeresi akár a hídgyülekezetet, akár a nagyobb egyházat, hogy szeretnék adni pénzt erre, arra, amarra, mert, akkor azt el szabad-e fogadni, nem szabad-e elfogadni. Azt gondolom, hogy azzal semmi baj nincs, hogyha valami ilyesmit elfogadunk. Ha adnak, akkor azt köszönettel elfogadjuk, és felhasználjuk arra a célra, amire adták, és erről el is kell mindig számolni. Tehát nem úgy van, hogy az valahol eltűnt, és ki tudja, hol van, hanem nagyon komolyan el kell számolni minden egyes ilyen plusz támogatással. Megint csak a saját példánkat tudom mondani, kaptunk állami támogatást a templom tetőnk cserére, de azzal nekünk el kell számolnunk. Nagyon szépen megköszönjük, hogy mi erre kaptunk pénzt. Vagy akár azt is mondhatom, hogy az előző és a mostani polgármester is minden évben a helyi felekezeteket egy meghatározott összeggel támogatja, megkérdezi, mire kellene, mire lenne jó ezt felajánlani, és akkor mi elmondjuk, hogy mire tudnánk ezt elkölteni, és ugyanúgy elszámolunk ezzel, és nagyon szépen köszönjük, és ezek nagyon nagy segítségek tudnak lenni. A veszélyt én abban látom, hogyha az egyház és az egyház alatt mondhatni egy lelkész, egy plébános, egy bármilyen egyházi vezető elkezd dörgölőzni a regnáló hatalomhoz, politikai vezetőhöz, hogy még több csurranjon, cseppenjen. A másik veszély, hogyha akár helyi, akár országos szinten egy politikai vezető azt gondolja, abból a hipotézisből indul ki, hogy bárkinek, bármilyen szervezetnek, csoportnak, közösségnek, köztük az egyháznak is adok, de akkor én azt gondolom, hogy ő már az én mellén zsebemben van, és biztos szavazónak tudhatom, vagy legalábbis nem fog nekem visszabeszélni, hogyha én bizonyos dolgokat meg akarok valósítani, vagy át akarok vinni. És ez egy veszélyt rejt, mind akár az egyházi vezetők részéről, mind akár a világi vezetők részéről.
Köszönöm szépen. Bár úgy érzem, hogy nagyon ügyesen az élét a kérdésnek kerülitek ki, mégpedig, bocsánat, csak azért, mert abba kapaszkodtatok bele, hogy úgy fogalmazott a kérdés feltevő, hogy az ajándékot ad. És nagyon hangsúlyozom, hogy most nem a kérdésbe akarom beleérteni, tehát ez nem a kérdezőnek a kérdés, hanem az én tovább gondolt kérdésem, mégpedig amikor belenézünk a sajtóba, akkor óhatatlanul megjelenik az a vád, és talán itt ehhez a kérdéshez kapcsolódik is, hogy mivel az állam finanszírozza az egyházakat, ezért az egyházak, hogy nem is tudom, hogy talán úgy volt az, hogy nem akar-e túlságosan megfelelni az egyház az államnak. Értem itt most az én kérdésembe ezt az alatt, hogy mivel az állam finanszírozza az egyházat, az egyház ezért csendben marad bizonyos esetekben, amikor szólnia kéne. Nem tudom, kérdés hozzátok, de ez a vád, én úgy gondolom, hogy ez olvasható, kiolvasható a jelenlegi politikai irányultságú cikkekből, és ezt szeretném kérdezni, mert nagyon jó volt hallani azt, hogy azt mondjátok, hogy mindenről el kell számolni, és tényleg, hogy céladomány, de viszont ezek a cikkek nem a céladományok és azoknak a felhasználására szólnak, sokkal, sokkal inkább egyfajta, nem akarok erőszavakat használni, illetve hogy egyfajta az egyház megvesztegetése, de ez tényleg ez már erős az a szó, de sajnos a szókészletem kicsi és izgulok, úgyhogy ezt a szót használtam és találtam erre. De értsétek jól, és ez most kvázi a provokatívsága, hogy láttok-e ilyet, vagy ez csak egyfajta délibáb, egyfajta vád és hamis vád az egyházakkal szemben?
Én úgy gondolom, hogy ez a vád, ez sokszor felmerülhet, meg sokszor támadhatják az egyházakat, főleg most, hogy különféle politikai történések voltak a háttérben. Itt említhetném a migráns kérdést, vagy most éppen legutóbb a hajléktalan törvényt. Tehát lehetne itt hozni példákat pro és kontra. Ugyanakkor olyan, hogy egyház és egyházi nyilatkozat bizonyos tekintetben, eredetileg talán a katolikus egyháznál lehet ilyen, mivel ott a tanító hivatal nyilatkozik, és gyakorlatilag talán a kongregáció az, aki nyilatkozik olyan éles kérdésekben, mint az abortusz, illetőleg az eutanázia, és még sorolhatnám. De pontosan a migráns kérdés az, ami megmutatta, hogy még a katolikus egyház sem feltétlenül egységes, mert a püspökök Magyarországon is máshogy nyilatkoztak ebben a kérdésben. És ugyanígy mondhatnám az evangélikus egyház tekintetében is. Van három evangélikus püspök, és mind a három más nyilatkozott adott kérdésekben. Tehát olyan, hogy az evangélikus egyház álláspontja, és szerintem ugyanez a reformátusra igaz és a többire, tehát ilyen nem létezik. Van egy bizonyos püspök, akinek van egy álláspontja bizonyos kérdésekben, de ilyen, hogy az evangélikus egyház álláspontja adott politikai kérdésekben, ilyen nem létezik. Maximum a legutóbb talán az abortusz kérdésben volt egy ilyen közös nyilatkozat talán a református egyházzal körültve, de azért azt látni kell, hogy, és akkor itt lebontva ezt helyi szintre, tehát ugye minden lelkész püspök a maga gyülekezetébe, gyakorlatilag minden lelkész nyilatkozik a saját elképzelése, saját felfogása, és mondhatni politikai irányultsága alapján. Vannak evangélikus lelkészek, vannak református lelkészek, akik különféle pártok színeiben indultak, ugye a katolikus egyház ezt nem engedélyezi, de tehát ez, hogy itt a kérdésedre válaszul, hogy tehát én úgy gondolom, hogy ez mindig személyektől függ elsősorban.
Azért veszem vissza a kérdést, mert szeretném akkor konkretizálni, mert most azért jöttünk ide, hogy a ti személyes véleményeteket hallgassuk meg, nem pedig arról beszélni, hogy melyik püspök hogyan nyilatkozott bizonyos kérdésről. Tehát akkor a kérdés úgy fogalmazom meg, hogy jelen pillanatban van-e olyan történés az országban, amikor ti várnátok, hogy a saját egyházatok megszólaljon az adott kérdésben, de nem szólalt meg, vagy nem szólalt meg, és ezt helyesen gondoljátok, azért mert. Nem tudom, hogy érthető-e a kérdés. És akkor itt felmerültek nagyon kényes dolgok, akár a migráns kérdés, akár lehet ilyen is, de hogy valami személyes, ami titeket személyesen érint, amiben akár most kifejtetitek azt, amit az egyházatok nem fejtett ki, vagy...
Az egyik, ami nekem még mindig fájó tüske, az, amikor volt az új egyházügyi törvény, nem a mostanában, ami korábbi, amikor az volt, hogy most akkor az elfogadott egyház, a majdnem elfogadott egyház, egész tűrhető egyház, hát kicsit mérges vagyok rájuk egyházat, tehát most persze torzítom az egy képet, de ahogy jöttek ezek a képek, és akkor benne egyből az a fejembe, hogy milyen gáz már, most akkor kategorizálunk, hogy melyik egyház milyen egyház, tehát hogy bennem az volt, hogy aki Krisztus képviselik, számomra az egyház egyébként, tehát hogy én drasztikusan vagyok ilyen szempontból, vagy mondtam már korábban is, és az a benne, hogy miért nem szólunk már fel az ellen, hogy ne legyenek ilyen fajta különböző kategóriák, hogy most akkor miért nem mondjuk azt, hogy el kell fogadni ezt, vagy azt, vagy amazt, vagy amazt, és hogy például én az Iványi Gáborékat nagyon jól ismerem, mert régóta tanultam a teológiájukon, dolgoztam velük együtt a hajatlanokkal, és meg egy csomó minden benne voltam. Számomra mindig minta volt az, ahogyan segítettek az emberek felé. Az nem érdekel, sohasem olyan politizáltak, de az, ahogyan segítettek embereknek, az szerintem egy mintaszerű dolog. És azt gondolom, hogy amikor valakik képviselik az evangéliumot, akkor az amellett fel kell szólalnunk, és számomra fájt, hogy ezt nem tettük meg. Ugye akkor kb. 2 éve benne vagyok az országos tanácsban, ott is egyházon belül, és látom azt, hogy az egyházon belül is a különböző, akik ott vagyunk, az a 22 ember, mennyire másként gondolkodunk adott témába, akár csak amellett, mert éppen az ország melyik részéből érkezünk fel az én megbeszélésekre. És most már látom azt, hogy baromi nehéz lehet-e az mondjuk, hogy ott az egyház elnök János, és akkor, na most adjon egy nyilatkozatot, és akkor, ha mond valamit erről, akkor ezzel, vagy amaz az emberrel mindenképpen nagyon erőteljes konfliktusa lesz. És várnám továbbra is azt, hogy mindig legyen egy állásfoglalás, legalább valamilyen fajta elvi, hogy mit mond erről a Biblia. Másfelől viszont teljesen megértem őt abban, hogy nem akar olyan fajta hirtelen haragból, vagy hirtelen felindulásból való szavakat ejteni, amit én szoktam csinálni egyébként általában, amivel aztán nem előre viszi az ügyeket, hanem inkább éppen gátokat épít fel vele. Úgyhogy tisztelem ebben, ezért az elnök is, nem pedig én, nem csak ezért, mert ezért is, de hogy látom azt, hogy sokkal jobb tapasztalat van ezen a téren, és igen, néha kell a forró fejűség, és néha meg kell a higgadság. Akkor jó, amikor az egyházon belül adott személy engedik, hogy forró fejű legyen, és engedik azt, akinek higgadt fejű, hogy higgadt fejjel tudjon megszólalni. Ha ez jó egyesülben, akkor előre visz, hanem akkor nem, és csak még egy dolog a hajtalan kérdéssel kapcsolatban. Beszélgettünk arról, hogy felszóljunk ez ellen, vagy sem. És végül az lett, arról beszélgettünk így magunk között néhány emberrel, azt mondtuk, hogy ne kezdjünk el most megint valamilyen politikai súlyú felszólást csinálni, hanem elindult egy kampányunk a Facebookon keresztül, hogy egy csomó baptista ember elkezdte leírni, hogy fia, ha budapesti vagy is hajléktalant látsz, akkor itt vannak a címek, ahol baptista fenntartású hajléktalan szállók vannak, küldi ide őket. És nekem ez sokkal jobban tetszett olyan szempontból, hogy ez valódi segítséget nyújt, nem csak beszélünk a témáról, hanem teszünk is valamit. És azt mondom, hogy ezek a jófajta felszólások vagy kampányok az ilyen témákban.
Megmondom őszintén, elég kritikus vagyok ebben a tekintetben a saját egyházammal, és itt a Magyar Református Egyházra gondolok szemben, mert van egy ilyen tapasztalatom, hogy bármi történik az országban, akkor a történésekről való véleményalkotásban egy kicsit ugye az események után kullogunk, az események után megyünk. Szóba jött már ez a migránsválság. Az egésznek az elején, amikor ez indult, akkor megjelent valamiféle nyilatkozat az egyházunknak, ami számomra egy kicsit olyan, hát olyan mindent beleírtak, de olyan semmit se tudtam úgy megragadni konkrét véleményként vagy iránymutatásként számomra. Vagy akár itt van ez az új hajléktalan törvény, lelkészek aláírtak petíciót, de országosan én nem olvastam semmiféle megnyilvánulást, lehetséges, hogy elkerült a figyelmemet, és volt. Tehát én jobban vágynék arra, hogy határozottabban, radikálisabban kifejezni a véleményünket az evangélium alapján bizonyos kérdésekben, és ha most épp aktuális kérdés, akkor aktuális kérdés, és nem csak arról beszélni, hogy mit jelent az, hogy üdvösség, meg azt, hogy hogyan szentelődhetem meg, hanem arról beszélni, hogy na akkor most mi van a hajléktalanokkal, és megint csak a helyi helyzet, hogy ne csak arról beszéljünk, hogy mi van Budapesten, és hogy alakulhatott ki egy olyan helyzet, hogy amire hoztak egy törvényt, ami rengeteg felháborodást, meg nagyon sok igenlést is hozott magával, hanem mi a helyzet mondjuk a pápán élő hajléktalanokkal. Hogy én, mint pápai lakos, hogyan viszonyulok hozzájuk, mit teszek értük, hogyan segítek rajtuk. És ezt tegye fel mindenki magának ezt a kérdést, és aztán akkor nyilatkozzunk és mondjunk véleményt. A másik dolog pedig, hogy nagyon nem szeretnék az egyházi vezetők helyében lenni, mert hogy az Oli is mondta, hogy na tessék nyilatkozni, hát akkor egyrészt elmondja a magánvéleményét, amire egy az egyben ráhúzzák azt, hogy ez az egyháznak a vélemény és a nyilatkozat, ami nem igaz. A másik pedig, hogy kívülről nézve, egy kicsit alulról nézve az egyházi vezetőinket, nagyon-nagyon nehéz lehet ilyen finom kis diplomáciai lépésekben tenni dolgokat, hogy mi igazából senkit nem akarunk megbántani, de azért szeretnénk való képviselni a véleményünket meg az evangéliumot. Nem tartom keresztjénnek azt, hogyha mi ajtóstól rontunk a házba, és aztán mindenkit elküldünk melegebb éghajtra, mert az evangéliumnak ez a sarkalatos meglátása, véleménye, és akkor mi ezt képviseljük, hanem mindig szeretettel és alázattal és szeriden kell ezt. Saját példámat hadd mondjam, az egyik ismerősöm, amikor ez az egész hajtalan törvényügy kipattant, kiposztolta a Facebookra az üzenő falára, hogy na és ilyenkor hol vannak a történelmi egyházak, és akkor én hozzászóltam a megosztásához, hogy hát vannak, és tesznek is a hajtalanokért, meg van is vélemény, csak ezt valahogy a média nem hozza le. Tehát azt, ami pozitív, ami jó, ami botrányos, vagy hogyha valamelyik egyházi vezető éppen az aktuális politikai hatalommal szemben álló véleményt fogalmaz meg, azt mindig az ellenzék valahogy le tudja hozni. Hogyha meg olyan véleményt fogalmaz meg, ami az éppen regnáló vezetőségnek a vélemény egyezik, akkor pedig mindig az a sajtó hozza le. Tehát óhatatlanul felhasználják, és már is egy olyan furcsa táncba viszik bele az egyházat, amiben lehet, hogy nem kellene belemenni.
Hát én ezt a kérdést úgy látom, hogy tökéletes politikai irányító hatalom, meg hát egyházi, tökéletes egyházi irányító hatalom sincs. Mindig emberek állnak mögötte, illetve azért ezeket az alapvető eszményeket ugye a gyakorlatba átültetni nem is olyan könnyű, illetve most ugye egy vezetés egy országos szinten is, vagy egy város szinten is, azért mi egy szeretet látunk belőle sokszor, de akik igazából az egészet átlátják, azoknak mélegelni kell, hogy most mire ezek nagyobb hangsúlyt, mire ezek kisebb hangsúlyt, és nyilván mindig vannak vesztesei azért akármilyen törvényeket hoznak annak. És természetesen lehet ezt most erőteljesen akkor fölnagyítani, vagy előtérbe helyezni, vagy lehet csendesen orvosolni. Hát az evangélium, ugye mégis csak az evangéliumot próbáljuk képviselni, az Úr Jézus sok kritikát mondhatott volna például a kora társadalmi helyzetéről, egyrészt hát megszálló hatalom, római katonák ott vannak, jelen vannak, nem beszélt, tehát nem erre helyezte a hangsúlyt, hanem az emberi szíveknek a megváltoztatására. Tehát, hogy a problémákat nagyon sokszor egy lehetőséget is jelent egy probléma, akár most hajléktalan, vagy egy probléma, egy nagy lehetőséget ad arra, hogy pozitívat tegyünk. Tehát, és akkor miközben mi ezt tesszük, valami módon, és ezt tudomásul, alakulnak a vélemények, a hozzáállás is, meg az emberek is, meg a társadalom is. Most például itt a migráció vagy egyébben kapcsolatban, hogy mi egy kicsit úgy vagyunk itt a világ előtt, mint a magyarok, nem magadik be, milyen irgalmatlanok vagyunk, vagy hasonló. De ugyanakkor azért például most október hónapban Rómában püspöki szinódus volt, amely elsősorban fiatalokkal foglalkozott egy hónapon át, és ennek a keretében Rómában egy kiállítást is vittek Magyarországról. Azok a közel-keleti és egyéb országokból Magyarországon a magyar állam pénzén tanuló főiskolások, egyetemisták, keresztény főiskolások, egyetemisták, akik tulajdonképpen élvezik a magyar állam segítségét, illetve nem csak itt, hanem a hazájukban is. És ennek a szinódusnak az egyik legfőbb renátora, aki hát irányítója, Szakó Biboros, aki Magyarországon is járt, nagyon erőteljesen föl is emelte a szavát, hogy kérem, itt vagyunk magunkra hagyatva a lengyelek, meg a magyarok, és külön kiemelve Orbán Viktor kormányát, hogy mit tesz értünk. Az egész világ hallgat, a Nagy-Amerika is ígérget minden. Mi úgy vagyunk elkönyvelve, hogy hogy itt lezártuk a határokat, semmi. De hogy mennyit tesz, megmutatni. Tehát igenis, hogy itt sok minden történik, és azt meg is kell mutatni valamilyen szinten, tehát ez is egyfajta politika, és ugyanígy most személy szerint itt a város viszonylatban, megmondom őszintén, én sokszor próbálom a figyelmet arra fölhívni, hogy az a szegénység problémája jelen van. Ahogy lehet, ahogy tudunk. Most egyébként azért fél kilencet mondtam, mert minden este 9 óra akkor én megyek a kabasi pékségbe, és ami megmarad, az én családom tagjainak, akik hajléktalanok is, meg egyebek is vannak, nem tud magáról gondoskodni kellően, holnap tudjak adni, enni. És van ilyen nagylelkű ember, aki azt mondja, én nem ide vagy oda teszem, atya jöhet, ami marad van, amikor aztán üresen jövök haza, hát ez is előfordul, de azért én megyek akkor, minden nap megyek, hogy ha van, hiszem. Most ezt nem kérkedésként mondom, hanem azt a hozzáállásba, hogy hogyan tudok segíteni. Tehát hogy most lehet hangoskodni, kiabálni, mi van itt, hogy van, nem is tudunk mindent megoldani, de teszem, és ahogy a plébánia előtt is sokszor van, aki morgolódik, hogy kerülgetni kell, mert annyian vannak ott előtte, és van, aki vádol is a hívek közéből is, hogy hát ez minden szétoszt, és hát ezért nem fizetek egyházi adót, mert ez úgyis oda megy, hogy itt megint csak nem tudnak szétválasztani, hát, de tenni kell. Tesszük Jézus, tehát azt akarom csak visszatérve Jézushoz, hogy azt mondja, hogy tedd, ami tehetsz, és akkor meg fog változni, sok minden meg fog változni. Lehet, hogy lassan, lehet, hogy én nem érem meg, de fog változni a helyzet. És tehát ilyen értelemben, hogy persze, hogy minden nem volt még olyan társadalmi, akárcsak most a demokrácia, vagy királyság, vagy ilyen-olyan rendszer, mindegyiknek van valami értéke, van valami gyengéje is. Ugyanígy minden felálló kormány, egyik se tökéletes itt a Földön, tehát vannak gyarlóságok. Tehát nem mosni akarom, vagy mentegetőzni, hanem hogy ezen elsősorban ezzel próbálunk. Nyilván, ha lehetőségünk van, a szavunkat is emeljük föl, de csak azzal, hogy kritizálunk, vagy problémákat fölhozunk, és nem teszünk semmit, azzal nem fog előbbre menni.
Az lenne a kérdésem, hogy az egyes felekezeteken belül mennyire jellemző az, hogy vannak független képviselők mondjuk egy adott városban, és a másik az, hogy mi a véleményetek erről.
Maguknak a plébániai közösségeknek nincsen jelöltjeik. Tehát mi igazából buzdítjuk a híveinket, hogy a politikai életbe vegyenek részt, tehát vállaljanak, de hogy most melyik pár vagy, hogy mi nem határozunk meg, hát mindenki ebben teljesen szabad. Tehát ilyen nincs, hogy most mi kijelöljük, hogy te most ebbe a párba vagy abba a párba menjél. Tehát nincs rá hatásunk erre.
Nagyon ideális lenne az, hogyha a keresztények függetlenként bele tudnának folyni erőteljesebben akár a helyi közösségeknek, településeknek az életébe, akár országos szinten a vezetésbe. Az egyház történészek sokat tudnának erről beszélni, például Calvin idejében Genf, mint városállam teljesen önálló volt, ami mondjuk nem tetszett egyes hercegségeknek, volt és ott néhány csetepati, és próbálta Genf a függetlenséget megtartani, és Calvin idejében volt az, hogy a kvázi városi képviselőtestület az a helyi gyülekezetet is vezette, mint ahogy a protestánsoknál most a presbitériumok teszik, és a lelkészek is ennek tagjai voltak, és a város életébe bele tudtak szólni, és bizonyos kérdésben véleményt tudtak formálni, meg szavaztak, és így tovább. Meg lehetne mondani, hogyha utána olvasnánk, hogy ez mennyire volt jó, hatékony, vagy mennyire volt rossz. Arra van példa, hogy gyülekezeti tagok, lelkészek, függetlenként tagjai egy-egy településen, egy-egy képviselőtestületnek, sőt, arra is van példa, hogy lelkészként és függetlenként valaki polgármester is, és így erőteljesebben tud egy település életére hatni. Ebben sok lehetőséget látod, de ennek a veszélyét is látom, hogy nem sérül-e az evangélium hirdetése ilyenkor, mennyire kell nekünk tényleg belefolyni a politikába, mert én azt látom jelenleg a magyar politikai életbe, hogy azért sok minden fröccsen sok mindenkire, és nagyon könnyen be lehet szennyeződni, és nem tudom, hogy keresztényemberként jó lenne belemenni egy ilyenbe, hogy én nagyon akarok tenni a politikáért, és akkor én képviselő leszek, akkor én szeretnék ott ülni a parlamentbe és hallatni a hangomat. Másik kérdés, hogy el lehetne odáig jutni függetlenként és teljesen mindenféle támogatás nélkül, lenne bennünk egy olyan felnőtt meglátás keresztényként, hogy igen, mi szeretnénk ennyire az evangéliumot előre tolni. A másik, hogy nem erre kaptunk elhívást Jézustól. Nekem nagyon tanulságos az, hogy ott volt Jézus Pilátus előtt, és amikor beszélget Pilátus, azt mondja, az én országom nem e világból van. Tehát, hogy nem világi hatalomra törekszek, mondta Jézus, hanem az Isten országát építjük, amihez meg nem feltétlenül mondjuk képviselőtestületi vagy parlamenti jelenlétre van szükség. Ez az én meglátásom.
Köszönöm a kérdést. Igazából magaménak éreztem olyan a tekintetben, mielőtt tábori lelkész lettem, gyülekezeti lelkészként voltam 4 évig a helyi önkormányzatnál független jelölt, és hát így most akkor veled tulajdonképpen a mondandóddal egyetértek egyébként, viszont pontosan azért jelöltek a gyülekezeti tagok, mondván, így talán egy kicsit jobban tudom képviselni az egyház ügyét az önkormányzatnál, és hát kicsit kifelé is. Nagyon sok lelkész kollégám indult függetlenként helyi viszonylatban. Az, hogy országos viszonylatban, amire a kérdés utalt, hogy miért nincsenek, országos viszonylatban ez sokkal nehezebb, mivel független indulóként sokkal kevesebb ember jut be a parlamentbe, pont azért, mert talán annyira nem ismerik, vagy tehát mindig inkább a pártpolitikai színezet az, ami alapján, illetőleg, hogyha nem a szavazatok alapján, akkor tudjuk jól a mai magyar választási rendszert, a listás, különféle pártlistákon jutnak be. Én is örülnék, hogyha ez egy kicsit változna, de az az igazság, hogy én erre nagyon nem látok esélyt. Tehát inkább a helyi szinteken fog ez működni a továbbiakban, hogyha működik, hogy ezáltal képviseljük valamilyen szinten az egyház ügyeit.
Egyik jó barátom, Bocs Zsolti, a János Halmán gyülekezetvezető, és emellett felkérték, a város kérte, jelezte fel és kérte arra, hogy nem jelöltetnél magad, és nem indulnál függetlenként ott, hogy képviselő legyen, és elvállalta, hogy ott a helyén, a településben ezt tegye, és ő mondta azt el, hogy részint örül annak, hogy része lehet a város életének ilyen szempontból, részint bánja azt, hogy amire igazán elhívása van, és így csatolok vissza oda, abban nem tud annyira rá fetetni emiatt. Úgyhogy én inkább azt mondanám, hogy nekem nem az a várakozásom, hogy az egyház vegyen részt aktívan a helyi politikai életben, hanem inkább az, hogy a helyi politika vegyen részt aktívan az adott személyek az egyház életében. Tehát, hogy ők járjanak rendszeresen és legyenek ott, és szolgálják azt, amire Isten elhívta őket remélhetőleg.
Nagyon jó, ha van ilyen ember, ilyen karakán, aki mindig függ az elveihez. Hát azért a szentély között van ilyen, a Mórus Szent Tamást is ilyenek ismerjük, folyamatban van egy... most írtál, nem jut eszembe a neve, egy francia külügyminiszter volt, a folyamatban a szenti avatása, aki, mint politikus, nagyon sokat tett az Európáért és az országáért is, és mindig hű maradt az elveihez. De ez tényleg, ez a rizikót hordozza magában, hogy akkor fel kell állni, hogyha az ellenkezik az evangéliummal és az elveivel.
Nagyon hálás vagyok a bátorságotokért, hogy kiültetek ide. Nagyon hálás vagyok a hallgatóságnak, hogy ide adta a legdrágábbat az idejét. Nagyon szépen köszönöm a megjelenteknek.
A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a Szólj be a papoknak @gmail.com-ra, vagy keresd minket a Facebookon. A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a szólj be a papoknak @gmail.com-ra, vagy keresd minket a Facebookon.